Hadd köszönjek ma reggel úgy, ahogy azt hiszem már mondtam ezt korábban, de Edu bácsi Balázsnak és Barninak a gitártanára szokott így köszönni. Minden alkalommal, függetlenül attól, hogy süt a nap, vagy esik, messziről az összes diákot és tanárt, szülőt úgy köszönte, hogy napsugarasat. Úgyhogy én így köszöntelek benneteket, sokkal könnyebb ma így köszönni, mint tegnap lett volna. Ettől függetlenül Edu bácsi számomra példaértékű, valahol egy olyan örömöt meg reményt hordoz, amit nekünk is lehetne, azzal együtt, hogy néha nekünk is esik az eső, meg süt a nap. Tudjátok, hogy minden felekezetnek van saját köszöntési módja. Áldás békességtől erős vár a mi Istenünkig. Ha én egyszer felekezetet kezdenék, akkor biztos, hogy így köszöntenénk egymást, hogy napsugaras, szép, jó napot, reményteljes, szeretetteljes, szép életet nektek, meg még aztán ragozhatnánk sokat, de nem erről szeretnék beszélni, úgyhogy elkezdem azt, amit Isten rám bízott. Ezt a témát, amit ma elkezdünk, és három vasárnapon keresztül fogunk megnézni, ezt a nyáron jó néhány diákkal átnéztük, és akkor készítettünk hozzá egy jegyzetet, amit én átalakítottam most erre. Ezt ki is küldtem e-mailbe, azt nem tudtam megcsinálni, hogy nyomtassak belőle sokat, de 5-5-5-5 nyomtattam, én ezt most itt elindítom. Aki szeretne jegyzetelni, az használhatja ezt is. Erre öt középen nem tudom, mi lesz. De azt hiszem, van, aki ott kinyomtatta. No, három vasárnapnak a témája az a tanítványság lesz. A tanítványság. Pár gondolatot hadd mondjak előtte, mielőtt belevágunk ebbe a témába. Én egy éve vágtam neki, hogy egy kicsit mélyebben, még mélyebben elidőzzek az igében ebben, hogy mit jelent tanítványnak lenni, mit jelent a tanítványság. És ez egy személyes utazás is olyan szempontból, hogy azt keresem, hogy én Baczynszky Laci jó úton vagyok-e. Arra megyek, és úgy növekszem-e, ahogy növekednem kell, ahogy az meg lett határozva. Néha jó egy ilyen önértékelést tartani, és megnézni, hogy nem tértem-e le arról az útról nagyon. Valamennyire biztos, tehát próbáljuk közelíteni. Nem tértem erre nagyon arról az útról, amit Krisztus kijelölt tanítványként, az ő követőjeként. Úgyhogy ez egy nagyon személyes Enikő megmondhatója, hogy rendszeresen ezen jójózom otthon, nagyon sokat foglalkozom vele, és ehhez már egy kis csapat is csatlakozott. És a célunk az az, körülbelül 2 év alatt szeretnénk ennek alaposan utána járni. Ennek a fogalomnak, ennek a területnek, amit rendszeresen és sokszor használunk. Tehát nem egy új dolog, én azt gondolom, mindenki hallott róla. Például szeretnénk egy olyat csinálni, amit én nagyon várok, ez az izgalmas része lesz, hogy jövő októberben, 10-15-en, ahányan összeállunk addig, szeretnénk elmenni Izraelbe újra, fogni a 4 evangéliumot, és újra végigjárni fizikailag, és lelkileg is azt az utat, amit a tanítványok végigjártak Krisztussal. Ez egy nagyon izgalmas felfedezés lesz, én azt gondolom, én nagyon várom. És ennek az igazi célja az az, hogy amikor Krisztus azt mondta, hogy tegyetek tanítványán minden népeket, ez mit jelentett annak a néhány első tanítványnak? Ők mit értettek alatta? Mit értettek meg belőle? Ami elég volt ahhoz, hogy elkezdjenek egy olyan mozgalmat, aminek a következtében ma mélytülünk. A másik kérdés pedig az, hogy Krisztus mit értett az alatt. Amikor azt mondta, hogy tegyetek tanítványá mindenné, ő mire gondolt? Mi volt az ő szívében és fejében? Ennek kapcsán nagyon sokat beszélgetek nagyon sokfajta emberrel. Veletek is szeretnék sokat beszélgetni. Különböző felekezetekből, különböző háttérből, olyan emberekkel, akik keresztény családban nőttek föl, olyan emberekkel, akik, ahogy szoktuk mondani, az utcáról tértek meg, mint például én is, akiknek nincs ilyen hátterük, hogy amikor azt hallják, hogy tanítvány, vagy tanítványjá tétel, vagy tanítványság, mire gondolnak? Nem lepett meg, mégis rendszeres tapasztalatom ezekben a beszélgetésekben az, hogy a válaszok egy hihetetlen széles skálán mozognak. De nagyon különböző elképzelések vannak arról, hogy mit jelent tanítványnak lenni, mit jelent tanítványát tenni, és mi az a tanítványság. Függ ez attól, hogy milyen felekezetben van valaki, milyen felekezeti beágyazottságban hallott erről, milyen gyakorlatok alakultak ki. Egész más az elképzelés erről egy tradicionális régebbi gyülekezetben, mint egy ma induló fiatal gyülekezet plántálásban Budapest szívében. Úgyhogy nagyon érdekes téma. Mielőtt úgy hangzanék, hogy én azt ígérem, hogy most 3 hét alatt ezt meg fogjuk fejteni és helyre fogjuk tenni, nem. Bizonyos dolgokat szeretnék ebből az óriási témában, egy kis szeletet szeretnék megosztani, amin aztán lehet közösen gondolkozni. N.T. Wright neve talán néhányaknak ismerős, én nagyon szeretem olvasgatni. Írta a következőt, amit én úgy gondolom, hogy elég jól megragadta azt, amit mi elkezdtünk, és amint szeretnénk végigmenni. Ő így írt. Túl régóta olvassuk az igét 19. századi szemekkel, még mindig 16. századi kérdéseket feltéve. És itt jött az, ami igazán megfogott. Itt az ideje, hogy visszatérjünk az ige első századi szemmel való olvasásához, és 21. századi kérdéseket föltéve. Nagyon tetszett ez a megfogalmazás, úgyhogy ezt próbáljuk megtenni. Kicsit ehhez a témához úgy közelíteni, hogy föltesszük az első századi szemüveget, amennyire pontosan lehet, megnézzük az ige mit mondott, de utána szeretnénk 21. századi kérdéseket föltenni, ami téged meg engem foglalkoztat. Mit jelent ez nekem? Mit jelent nekem Budaörsön a kőszikla gyülekezetben Krisztus tanítványának lenni? És hogyan tudok én másokat tanítványát tenni? Na, biztos vagyok benne, hogy amikor ezt a kérdést föltesszük, ez lesz a kérdés, amit körbe fogunk járni 3 vasárnapon keresztül. Hogyan definiálta Jézus, hogy mit jelent őt követni, mit jelent a tanítványának lenni? Én sokkal szívesebben, mint azt, hogy most itt állok, ülnék le veletek, és hallgatnám meg a válaszotokat. Én remélem, hogy erre majd sor tudunk kerülni. Nagyon kíváncsi vagyok, mit mondanátok? Mi lenne a válaszotok? Hogyan fogalmazzátok meg magatoknak ezt a kérdést, vagy a választ? Mit jelent ez neked ma, és mit jelent nekem? Az igében is olvassuk, hogy nagyon sokan indultak el ezen az úton. Az abcselben olvasunk rengeteg történetet. Elindultak, és ahogy egyre inkább derült ki, hogy mit jelent Krisztust követni, hoztak döntéseket. Volt, aki úgy döntött, hogy ha ez ezt jelenti, akkor köszönöm, én nem szeretnék tovább menni. Nos, ebben 3 hétben nem ez a célunk. Tehát nem erre szeretnénk eljutni. Viszont voltak sokan olyanok, akik amikor megértették, hogy ezt jelenti, mint ahogy az első tanítványok is, újra és újra és újra elkötelezték magukat, hogy igen, szeretnélek követni Krisztus. Ha ezt jelenti, ebben is szeretnélek követni Krisztus. Úgyhogy amit tenni fogunk, az az, hogy most ebben a, mondtam, hogy csak kis szelet lesz, de már 3 alkalommal szeretnénk megfogalmazni azt a végállapotot, ahova el akarunk jutni. Ahol Krisztus hogy fogalmazta meg, hogy így néz ki egy tanítvány. Krisztus követőjének így kell kinéznie. Ezt elég pontosan leírta. Na ez végállapot, én direkt így fogalmaztam meg, senki ne úgy mérje, hogy ma én ezt le tudom-e mondani magamról. Tehát én amikor én ezt átnéztem, az első reakcióm az volt, hogy de messze vagyok én még ettől. Biztos vagyok benne, hogy ti is ezt fogjátok közben érezni. Tehát fontos ezt látni, és ezért szeretnék valamit az elején felolvasni, különösen a mai 3 lépés elé, mert ezek nagyon súlyos dolgok. Tehát amikor az ember ezt ugye elképzeli, és hallja, hogy Krisztus ezt várja tőled és tőlem, akkor az úgy... De nem ez a cél, hogy lenyomjon Krisztusnak, nem az a célja, hogy megalázza, ha ezt megvalósítsa. Hogyan lehet ezt megélni? Ezért hadd olvassak fel valamit, amit nemrég olvastam a tanítványozásról, tanítványságról, és nekem nagyon sokat segít helyre rakni az elvárásaimat magammal szemben, meg másokkal szemben is. Az első tanítványok sokszor nem feleltek meg az elvárásoknak. Mégis ez ne keserítsen el minket, sőt igazából bíztató ezt látni, mert látszik belőle, hogy tanítványnak lenni nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk. A tanítványok egy folyamatban résztvevő emberek, folyamatosan tanulva, növekedve. A tanítványok hibákat követnek el, az első tanítványok megismerése segíthet megérteni, a mi tanítványság tapasztalatunkat is. A történetük egyszerre adhat békességet és biztatást, mivel látjuk, hogy végül mindannyian sok gyümölcsöt teremtek. Kivéve egyet. De most nem róla beszélünk. A növekvő hit nem hibátlan hit. A tanítványság valós, nem idealista. A tanítványság nem egy kaptafára készül. Jézus sem úgy nevelt tanítványokat, mintha egy gyárból kijövő termékek lennének. Mindannyiunkat tanítványának hív, és ugyanazokat a követelményeket és elvárásokat fekteti le mindannyiunk elé. De engedi, hogy a saját egyéni utunkat járjuk be, és az egész életünket arra használja, hogy nevelje a hitünket. Tanítványá a megtérésnél válunk. Amikor válaszoltunk Krisztus hívására, kövess engem. Azután egy életöltőn át formálódunk azzá, akivé elhívott, hogy legyünk. Tehát nem egy 3 hetes programról van itt szó, hanem egy életen át tartó folyamatról, aminek a végén remélhetőleg elérünk, megközelítjük azt az állapotot, amit Krisztus leért érett tanítványnak. 3 vasárnapot fogunk ezzel tölteni, és még egy pici bevezetőt hadd adjak nektek ehhez. Ez egy hihetetlen gazdag téma Isten igéjében. Tehát ha bármelyikötök előveszi a 4 evangéliumot, és csak azt megcsinálja, hogy az összes helyet kikeresi, ahol azt a szót használja az ige, hogy tanítvány, ennek minden formájában. Tanítványság, tanítványok, tanítványozta. Összesen 230 ilyen helyet fog találni, vagy a körülit. Rengeteg helyen merül fel ez a téma. És jó kérdés, hogyha megnézi az ember az összes előfordulást, akkor milyen kép tárul elé? Hogy vajon Krisztus mit akar ezzel kommunikálni? Mit tanított róla? Mit mondott róla? Hadd mutassam ezt meg nektek. Ezeknek a helyeknek, ahol ez előfordul, 9% olyan, amit én úgy beraktam az egyéb kategóriába, mint például János tanítványai elmentek innen oda. Én olyan sok mindent nem tudtam kivenni belőle, biztos, hogy lehet. Tehát ez kihívás nektek, hogy nézzetek utána. Tehát vannak ilyenek, amik egyszerűen csak leírnak egy helyzetet. Viszont van másik 3 csoport, ami nagyon érdekes képet mutat. Az első. 32%-a ezeknek az előfordulásoknak, tehát ahol ez a szó előfordul, olyan helyzetet ír le, ahol Krisztus hívta a tanítványait, és elment velük valahova külön, és ott tanította őket. Tehát pont egy olyan helyzet, mint az Isten tisztelet. Eljöttek valahonnan valahova, csak Krisztus és ők, és tanította őket. Ilyen például a hegyi beszéd. A tanítványokkal elmegy egy külön helyre, és ott csak ők, csak tanítást hallgatnak. Ilyen volt a Máté 13, ahol példabeszédekben beszélt mások felé, de utána külön a tanítványoknak megmagyarázta. Aztán a másik nagy csoport, az 53% ezeknek az előfordulásoknak olyan helyzetet ír le, ahol Jézus belép valamilyen szituációba, ami éppen zajlik. Tehát nem elvonulnak külön, nem Isten tiszteleten vannak, hanem például a galileai tengeren egy hajóban, és kitör a vihar. És Krisztus ahelyett, hogy azt mondja, hogy na most akkor Isten tiszteletet tartunk, használja ezt a helyzetet az életükben, amin keresztül mennek, ahol nem tudnak hinni, ahol félnek, ahol minden érzékszervükkel tanulnak. Használja ezt a helyzetet, és ezt használja arra, hogy tanítsa őket. Aztán van 6% az igéknek, ami nagyon különleges, és mi csak ezzel fogunk foglalkozni. Hát az összes többit máskorra kell hagyjuk. Ez összesen 14 olyan igevers van a 4 evangéliumban, ahol Krisztus úgy beszél, hogy definiálja pontosan, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Ezek azok az igeversek, ahol Krisztus azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, ha valaki az én tanítványom, az ... Ilyen definíciószerű kijelentések. Ezekből összesen van 14, hogyha ezeket harmonizáljuk a 4 evangéliumból, összesen találunk 10-et. Úgyhogy én ezt szeretném átnézni veletek a következő 3 istentiszteleten. Ma 3-ra lesz időnk, ezeket fogjuk megnézni. Én azt gondolom, hogy ezek amellett, hogy muszáj az összes többit is figyelembe venni és megnézni. Egy nagyon erős képet festenek le arról, hogy Krisztus mit gondolt az alatt, hogy mit jelent követni őt tanítványként. Jó? Úgyhogy ennyi a bevezető, vágjunk neki. Ma 3-at fogunk megnézni ebből a 10-ből. Én nyáron a diákokkal tettem egy olyan meggondolatlan ígéretet, hogy aki ezt a végén az ige versekkel együtt fel tudja nekem sorolni, annak én egy jégkrémet ajánlottam föl. Hát most tél van, nem tudom, hogy a jégkrém izgalmas, meg sokkal könnyebb tortaszeleteket idehozni. Ha valaki ennek a sorozatnak a végére ezt a megfontolatlan ígéretet teszem most, leírja az összes hivatkozást, és nagyjából egy gondolatot, hogy ott mit mondott Krisztus, nem nagyjából, ott mit mondott Krisztus, és ezt úgy elmondja nekem, akkor én ezt egy tortával fogom jutalmazni. Nem mintha azért csinálnánk az ige tanulmányozását, mert tortát akarunk szerezni, de néha segít egy ilyen motiváció abban, hogy bizonyos fontos igehelyeket megjegyezzünk, és az elménkbe és a szívünkbe véssünk. No, vágjunk neki. Tehát ez az ígéretem, ennek fényében hallgassátok szeretettel. Az első, a zsidó és a keresztény hitben van néhány olyan hitvallás, ami közös. Az egyik ilyen ezek közül az, hogy az Isten egy, és nincs más Isten rajta kívül. Az Isten egy, és nincs más Isten rajta kívül. Ebben egy zsidó hívő emberrel leülünk, közösen tudjuk magasztalni az Istent. Egy az Isten, és nincs más Isten rajta kívül. Ezt a zsidó hitben az egyik legfontosabb imájukban fogalmazták meg. Ezt nevezik úgy, mint hogy séma. A zsidó ember számára az egyik legszentebb imádság, a séma. Egymondatos imádság, így hangzik. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy az Úr. És mivel ennek az első héber szava a Shema, ezért nevezték el ezt az imádságot sémának. Ha bementek legtöbb magyarországi zsinagógába, ezt az imádságot fogjátok valahol megtalálni, felfestve. Krisszel éppen nyáron mentünk el, volt egy vezetés a keszthelyi zsinagógában, és nagy örömmel láttuk, hogy ott is bizony szerepel ez az imádság. Hihetetlenül fontos. A hitüknek egyik legmélyebb megvallása ez. Halld meg, ó Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy az Úr. Amikor Jézust megkérdezték, hogy mi a legfőbb parancs, hogy válaszolt? Emlékeztek rá? Igen, én is ezt mondtam volna. Ahogy kezdte, az pedig így hangzik. Márk 12.29. Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. És utána folytatta úgy, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Krisztus a sémával kezdte a válaszát, amikor a legnagyobb parancsot fogalmazta meg. Ezzel elismerve, hogy ez nem változik. Legyen ószövetség, új szövetség, egy a mi Istenünk, és nincs más Isten rajta kívül. Első lépésként én szeretném ezt belecsenni a szívetekbe. Úgyhogy most szeretném, ha megnéznénk egy rövid dalt, meg hallgatnánk egy rövid dalt, ami egy zsidó iskolában diákok megzenésítették ezt az imádságot. És nekem nagyon sokat segített ezen hallgatva megjegyezni ezt. Nem tudom, hogy tudunk-e hangot csinálni hozzá, megvárjuk. Jegyezzétek meg, amennyire lehet, engedjétek ezt, nem véletlenül kezdjük itt, mert utána azt, amit Krisztus életében fogunk látni, és az első 3 ilyen definícióban ez a gondolat fog folyamatosan megjelenni, jó? Úgyhogy, ha kész, akkor lehet.
I won't tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to your ears that there's one of our God in every one of our lives. And that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. Tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say it's loud and clear as I can sing from my lips to your ears that there's one of our God on their time.
Gyönyörű hangzású imádság, és még inkább fontos tartalmú imádság. Az Isten így jelentette ki magát nekünk. Én egy Isten vagyok, és nincs más Isten rajtam kívül. Ezt a 10 parancsolat elején megfogalmazta, és ugyanezt Krisztus megvallotta. És utána ma ezt fogjuk látni, és ezért kezdtem így, hogy ezt kéri a tanítványoktól. Ha valaki én utánam akar jönni, ez igaz kell legyen az életében. A tanítványnak egy istene van, és nincs más istene rajta kívül. Hogy jelent ez meg Krisztusnál? Szeretném ezt röviden megmutatni nektek Isten igéjéből. A 3 pusztai kísértésen keresztül. Krisztus, amit megkövetelt tőlünk, először demonstrálta abban, ahogy megállt ezekben a kísértésekben sátánnal szemben. Azt olvassuk a Lukács evangéliumának 4. fejezetében, hogy az Isten lelke kivitte őt a pusztában, 40 napig nem evett, és végül a 40. nap végén megéhezett. És jött az első kísértés. Az első kísértés leírását így olvassuk. Ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyéré. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Miről szólt ez a párbeszéd, ez a lelki konfliktus Sátán és Krisztus között? Baj lett volna, hogyha Krisztus kenyéré változtatja a köveket? Mi ebben a bűn? Mi ebben a rossz? Később azt látjuk az evangéliumokban, hogy amikor több ezer éhes emberrel találkozik, a semmiből kenyeret teremt. Tehát maga ez a teremtő munka nem bűn. Itt miért lett volna bűn? Itt miért volt kísértés? Ráadásul nagyon egyszerű lett volna, mert csak kő volt körülötte, ez egy kősivatag. Annyi kenyeret teremthetett volna, amennyit nem szégyel. Most nem magával a csodatétellel lett volna itt probléma, hanem a következővel. Ekkor, ebben a helyzetben nem ez volt a számára Isten akarata. Nincs azzal semmi gond, hogyha teremtő hatalmát használta volna, máshol használta is. De itt nem ez lett volna az Isten akarata. Hányszor ér minket is az a kísértés, hogy cseréljük le az Isten akaratát valamire, ami szintén jónak tűnik. Ugye azokban a helyzetekben, ha valami rosszra cserélem rá, abban könnyű látni a kontrasztot. De ha valami jót ígér az Isten akaratával szemben, azzal mit kezdek? Abban hogyan állok meg? Abban hogyan tartom meg, hogy nem Sátán? Egy az Isten. Nincs más Isten rajta kívül, és az ő akarata számít. Az ő akarata számít. Akkor is, amikor óriási szükségben vagyok. Én akkor vagyok a legkísérthetőbb, mint hogy is Krisztus nem véletlenül itt a 40 napnak a végén kísértetik meg, bár folyamatosan kísértések érték. Ez a kísértés a 40. nap végén érte, amikor abszolút kísérthető állapotban volt. Megéhezett. Ott volt az ígéret, hogy ezt a szükségletet betöltheted. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én akkor, amikor szükségben vagyok, és valamilyen érzelmi, lelki, bármilyen szükség dübörög a fejemben, a lelkemben, ha valaki akkor jön oda, és akkor mondja azt, figyelj, ezt meg tudjuk oldani. Én többször vagyok kapható rá, mint ahogy szeretném. Krisztus itt ebben a helyzetben mit val meg? Azzal együtt, hogy amit mondasz, az más helyzetben jó is lehetne. Azzal együtt, hogy ez a szükséglet abszolút érezhető és jogos, mivel az Isten egy, és nincs más Isten rajta kívül, a válaszom nem. Annak ellenére, hogy jó lenne, annak ellenére, hogy szükségem van rá, a Krisztus, aki példát adott a követésben, azt mondta, hogy megvallom, hogy Adonai Echad, az Isten egy, ebben a helyzetben is nem változott. Nem változott. Ez volt az első kísértés. Egy az Isten, és nincs más. A második kísértésben Sátán fogja Krisztust, és elviszi a templomhoz, Jeruzsálembe, kiállítja a legmagasabb pontjára, és azt mondja, vesd le magad. Vesd le magad. Bocsánat, vissza kell térjek, mert ezeket nem akarom kihagyni. Ahogy Krisztus válaszol, az egy gyönyörű válasz. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezt az 5 Mózes 8.3-ból idézi, ami így hangzik. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Így fejezte ki Krisztus, hogy lehetne máshonnan is betölteni ezt a szükségletet. Lehetne más Istenhez is fordulni, de nem fogok más Istenhez fordulni. Ami az Istentől jön, az számít nekem. Nem szeretném ki, mindegyiknél szeretnék visszatérni arra az igére, amivel Krisztus válaszolt. A második kísértésben, ahogy mondtam, elvitte a templom sarkára, állította, és azt mondta, vesd le magad, hogy az ige mondja, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot adott, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Sátán itt a Zsoltárokból idéz. Méghozzá a 91. Zsoltárt idézi. Az az érdekes, hogy bár idézi az igét, egy részét kihagyja. Egy bizonyos része ennek az igeversnek nem szerepel itt az idézetben. Ez pedig az, ha az Úradat tartod oltalmadnak, akkor az Isten az angyalaival őrizni fog téged. Ha bízol benne, és csak benne bízol, akkor ő gondoskodó szeretetével ott lesz. Mire akarta rávenni Krisztust? A következőre, és ez a válaszból ki is fog derülni. Jézus úgy válaszolt, ne kísértsétek isteneteket az Urat, ahogyan kísértettétek masszában. Mert az új szövetségben ez a hely megnevezés nem szerepel, de amit igét használ Krisztus, annak az eredeti környezete ez. Egy olyan helyzetre utal vissza Krisztus, ahol a nép azon a helyen, amit elneveztek Masszának és Meribának, perlekedtek az Istennel, kísértették az Istent, hogy itt van-e az Isten, vagy nincs itt. Ugye mivel küzdöttek? Azt mondták, hogy lássuk, hogy megbízható-e az Isten, vagy nem megbízható az Isten. És érdekes, hogy amikor Sátán kísérti, akkor kihagyja azt a részt, hogy neked folyamatosan bíznod kell az Istenben, hanem ebben a helyzetben nézzük meg, hogy az Isten elkap-e téged, megmente téged. Próbáljuk ki. Mit kísért? Hogy én csak az Istenben bízom, és senki másban. És nem kell kipróbálnom az Istent ahhoz, hogy bízzak benne. Ugye a hit nem az, hogy kipróbálom az Istent, és megbízható. A hit az, hogy amit ő mondott, azt megbízhatónak tartom. Annélkül, hogy kipróbálnám. Ezt vallja meg Krisztus a válaszában, amikor azt írja, megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Miért? Mert egy az Isten, egy az ő kijelentése, és a hit azt jelenti, hogy bízom benne. Bízom benne. Nincs más Isten, és nincs szükségem kipróbálni az Istent. És ekkor jön a harmadik kísértés, ami egy másik helyszínen történik, állítólag ezen a hegyen. Ez az egyik legmagasabb hegy a júdeai sivatagban. Természetesen, ahogy azt hiszem, ezt már mondtam is korábban, itt ma már van egy kísértés étterme, ahol meg lehet állni, és szuverényeket lehet vásárolni, emlékezve arra, amit most szeretnénk megnézni. Nem tudom, hogy itt volt-e. Izraelbe tudni kell, hogy szinte minden adott eseménynek van egy helyszíne, étteremmel és szuvenír helyekkel. Ezzel együtt valahol a környéken zajlott le ez a beszélgetés. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Milyen érdekes az átfedés a két kísértés között. Amikor bízott, akkor jöttek az angyalok, és szolgáltak neki. De mi történik itt? Megtörténik az első kísértés, Krisztus megáll. És megvallja, hogy egy az Isten, és nincs más Isten rajta keresztül. Jön a második kísértés, mi történik? Krisztus megáll, és azt mondja, egy az Isten, és nincs más Isten rajta kívül. Én csak benne bízom. Sátán akkor elővesz mindent, amivel rendelkezik. Minden, ami fölött hatalma van, és mint a pókerban all in betolja. Mindent fölajánlok. Fölvitt a hegy tetejére, és megmutatta az összes dicsőséget, amivel ő rendelkezhet. És azt mondta, ez mind a tied lehet. egyetlen egy dolgot kérek cserébe. Add föl, hogy Adonai Echad. Csak mondd ki, hogy engem imádsz. Mit akart elérni? El akarta érni az Krisztus életében azt a státuszt, amit egyedül Istené lehet. Egy az Isten, és nincs más rajta kívül. Miben próbálkozik Sátán? Ide bekerülni. Ha ezt a helyet el tudom foglalni, Krisztus életében nyertem. Nyert ügyem van. Miért? Mert az első parancsolat helyére jutok be. A legszentebb imádság középpontjába kerülhetek. A legfőbb parancsolat közepébe kerülhetek bele. Mindent megér nekem. Mindent. Mit válaszolt Krisztus erre? Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Senki másnak. Harmadszor is megállt. Nem tudom, hogy sikerül-e átadnom ennek a jelentőségét. Ez Krisztusnak a szolgálatának a legelején történik. Még nem kezdett el szolgálni. A bemerítkezés után az első dolog, amit olvasunk, az első helyzet az ez. Egy hihetetlen lelki deklaráció Krisztus részéről. Hogy én azért jöttem, azt jöttem képviselni ezen a világon, hogy egy az Isten, és nincs más Isten rajta kívül, és olyan emberekkel szeretnék foglalkozni és találkozni, akik jelenleg más isteneket követnek, és ezt akarom helyreállítani. Hogy újra egy legyen az Isten Izraelben, és ne legyen más Isten rajta kívül, és egy legyen az Isten a világon, a teremtésben, és ne legyen más Isten rajta kívül. Mert az, aki az Isten, számára ez a legfontosabb. Ettől Isten. Ez az Isten lényege. Hogy ő az Isten, és nincs más rajta kívül. És amikor Krisztus megállt ezekben, az lett alapja annak, amit a Kolossé 1-ben olvashatunk. Az egyik leggyönyörűbb Krisztus dicsőítés. Kolossé 1:15. Ő a láthatatlan Isten képe. Az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatatlanok és a láthatók. Akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reán nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll föl. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Azt, aki az Isten, Krisztus megvallotta a szolgálata elején, hogy az az Isten lehessen számunkra. Adonai Echad. Ő az egyetlen. Hogy minden tekintetben ő legyen az első. Miért nagyon fontos ezt megérteni? Mert utána, miután ezt deklarálja és megáll, miután ezt a státuszt elfoglalja itt a földön is közöttünk, hozzánk fordul, mint tanítványokhoz. Hozzád és hozzám. És azt mondja, hogy ezt jelenti tanítványnak lenni. Amit én megéltem, ezt várom tőletek is. Nézzük meg ezt a három kijelentést, és ez lesz az első három lépés, amit ma megteszünk. Az első, mind a három amúgy Lukács 14-ben található. A tanítványok nagy sokasságának is elmondja ezt, más leírásokban meglátjuk, hogy amikor a tanítványok külön voltak, akkor is elmondja ezt. Tehát nem, ez, nem csak annak a 12 elhívott tanítványnak egy exkluzív követelmény ez, hanem minden tanítványától ezt várja. Így olvassuk a Lukács 14:25-26-ban. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Mit jelent ez? És hogyan illik mindahhoz, amiről eddig beszélgettünk? Ugye beszéltem arról, hogy ezek a definitív igeversek arról, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Hát erre gondoltam. Ez például egy a 10 közül. Ez nagyon egyértelműen meghatározó, hogy ha valaki tanítványnak hívja magát, ha valaki azt mondja, hogy én követem Krisztust, akkor ez az egyik olyan dolog, amit ő vár tőlem. Nem, hogy én hogy fogalmazom meg, hogy szerintem mit jelent, ő így fogalmazta meg. Mit jelent ez? Nem mást, mint amit eddig mondtam, és amit eddig láttunk az igéből. Ez azt jelenti, hogy a tanítvány számára egy az Isten, és nincs más Isten rajta keresztül, rajta kívül. Bocsánat. Gyűlölitek a szüleiteket? Én nem gyűlölöm a szüleimet. Én mélyen szeretem a szüleimet. Minden hibájukkal és minden áldással, amit tőlük kapok. Ha valaki ismer, tudja rólam, hogy ma feláldoznám az életemet Enikőért és a gyerekeimért, ha oda jutnék. Ez nem erről szól. Akkor miről szól? Arról szól, hogyha bármelyikük, ha akár Enikő, akár Balázs, akár Barni, akár Emma, akár a szüleim, az én életemben az ehád Isten helyére kerülnének, és bitorolnák az Isten helyét a tanítvány életében, arra az Isten azt mondja, én féltő szerető Isten vagyok, és nem osztozom senkivel ezen a helyen. Ha bárki bitorolja ezt a helyet, az gyűlöletes a számomra. Értitek? Ezért nem azt jelenti, hogy gyűlölnöm kell a családtagjaimat. De ha bármelyikük az Istenné válik az életemben, akkor nem töltöm be a tanítványi feltételt. Akkor nem követőként élek. Akkor nem követőként élek. Isten nem akar osztozni azon a helyen. Krisztus életében, aki maga Isten, Szent Háromság, sem akart a földi lényében, a földi létében nem akart az Isten osztozni. Hogyha azt a helyet elfoglalja Sátán bármivel, akkor a messiási szerep omlik össze. Ugyanígy igaz ez ránk tanítványokra is. Ha bármilyen kapcsolat elfoglalja Krisztusnak, a mindenek felett első helyen lévő Krisztusnak a helyét az életemben, akkor ott a tanítványság definíciója sérül. A követés sérül. Megint csak egy emlékeztető, ezért mondtam el az elején, hogy amikor én ezeket dolgozom át a lelkemet, és hasonlítom össze magamat azzal az állapottal, amit Krisztus leír, hogy mit jelent követni őt, milyen egy igazi követő, azt mondom, hogy milyen sokszor vagyok én ettől távol. Ha megkérdezitek, hogy Laci, hányszor vagy úgy egy nap folyamán, hogy az Adonai Ehád vagy valaki elfoglalta a helyét, megy a küzdelem és megy a harc. De a tanítványok nem tökéletesek, a tanítványok hibáznak. A tanítványok egy folyamatban vannak, hogy az életük végére, egy egész életen át formálódjanak olyanná, akik végre helyreállítódnak, hogy az Isten egy az életükben. És ha időlegesen el is foglalja valaki azt a helyet, akkor visszaszerezze. Akkor dolgozzon ezen. Ezt jelenti tanítványnak lenni. Ezt jelenti tanítványként a tanítványságban küzdeni. És ezt jelenti tanítványa tenni másokat. Ezzel szolgálni mások felé, hogy ez megtörténjen az életükben. Nézzük a másodikat. 33. versben olvasunk egy következő definíciót. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Egy újabb, nagyon határozott definíció. Aki nem mond le mindenről, ráadásul itt az ige egy folyamatos időben van, ami azt jelenti, hogy nem egy egyszerű felajánlásról szól ez, hogy most én ezt a döntést meghozom, hanem folyamatosan ebben a prioritásban él, hogy az ő vagyona nem kerülhet hova? Az ehád Isten helyére. Nem csak, hogy egy a legszeretettebb kapcsolataim nem bitorolhatják az Isten helyét az életemben, hanem a vagyonom sem kerülhet arra a helyre. Amúgy nagyon érdekes, hogy ha megnézitek, amiben hívő emberek leggyakrabban elbukunk, az a kapcsolatok és a pénz. Kapcsolatok és a pénz. Ha valaki ebben a kettőben követő tud lenni, és ebben növekedni tud, hogy ebben a kettőben Istent az első helyen tartja, óriási győzelmeket aratott már az életemben. Őszinte leszek veletek, mondom, hogy nagyon szívesen beszélgetnék hosszan erről személyesen. Van nagyon sok olyan dalunk, és ezekkel a dalokkal nincsen semmilyen baj, inkább van velem baj. De amikor azt énekeljük, hogy mindenem a tiéd, Istenem, mindenem a tiéd, én ezt egyre nehezebben tudom elénekelni. Mert óriási súlya van. Óriási súlya van. Ezzel együtt megvallom ezeket, mert ezt szeretném. Szeretném azt élni, és tanítványként, hogy mindenem a tiéd, és te vagy az első helyem. Inkább amikor eléneklem, a másik reakció bennem az, hogy Istenem, ha ezt megvallottam, akkor valahogy próbáld meg a jövő héten az életemben, hogy igaz-e. Szerintem ez biztos, hogy minden dicsőítés vezetővel egyetértünk, hogy ezeknek úgy énekeljük ezeket, hogy éljük át ezeknek a szent súlyát ezeknek a daloknak. Gyönyörű igazságokat fogalmaznak meg. Próbáld meg, hogy igaz-e. És mind a kettőben tudnék nektek példát mondani. Ha az ember ezen elkezd gondolkozni és vizsgálni a saját szívét, látja, hogy hétről hétre, napról napra a lelki élet legtöbb döntése erről szól. Ilyen jellegű döntéseket kell hoznunk. Kapcsolatokról és pénzről, és a versenyről az első helyér. Nézzük meg a harmadikat. 27. versben, Lukács 14:27. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza, nem veszi föl, nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet a tanítványom. Mit jelent a kereszt? És hogyan kötődik ehhez az egy Isten igazsághoz ennek a kijelentése? A kereszt hordozása, az nem más jelent, mint azonosulni Krisztussal az ő kereszt halálában és a feltámadásában. Ez jelenti hordozni a keresztet. Hogy az én egóm, aki vagyok, az meghal vele a kereszten, és az új teremtés föltámad a feltámadásban. Ez a végső elismerése annak, hogy ő uralkodik, és nem én uralkodom az életemben. Ha valaki hordozza a keresztjét, az ezt deklarálja. Az én életemben az Isten uralkodik, Krisztus uralkodik, és nem én. Nem én vagyok a központi helyen. Van egy nagyon érdekes része a római keresztre feszítés jelentésének. Ott az a rész, amíg valaki a keresztjét végigvitte a keresztre feszítés helyére, ez egy nagyon fontos jelentéstartalommal bírt. Általában egy nagyon forgalmas helyen vitették végig a keresztet. A keresztre feszítés helyére, az elítéltel. Ennek az volt a célja, hogy megmutassák, hogy ennek az embernek az életében a hatalom győzött. Azzal, hogy viszi a keresztjét, ő elismeri, hogy Róma győzött, hogy Rómának igaza van. Most én nem szeretném a római igazságszolgáltatásnak a tisztaságát egy-egybe átemelni az Isten tisztaságára, de ha valaki hordozza a keresztjét, pontosan ezt ismeri el. Az Isten győzött az én életemben. Ő uralkodik. És nem én. És nem én. A végső elismerése a kereszthordozás annak, hogy ő uralkodik, és az én nem uralkodik többé. A végső elismerése, hogy ő Isten, és én nem. Nem csak, hogy egy az Isten, és nincs más Isten rajta kívül, hanem azt ismerem el, hogy egy az Isten, és az a más Isten én sem vagyok. Én nem vagyok Isten a saját életemben. A végső elismerése, hogy ő van a középpontban, és nem én. Három definíció mára, hogy mit jelent Krisztus követőjének lenni, mit jelent tanítványnak lenni. Egy igazság köré csoportosul ez a három, ez pedig az, hogy egy az Isten, és nincs más Isten rajta kívül. A kapcsolataimban, a vagyonomban, és a saját egómban, vagy énemben. ezekben nem helyezem egyiket sem az első helyre. Isten az első egy tanítvány életében. Tudom, hogy ma több időt kellett szánni a bevezetésre, a következő alkalommal emellé szeretnék rakni négy másikat, és a harmadik alkalommal megnézni a három utolsót. Én azt gondolom, hogy egy teljes kép fog kialakulni arról, hogy Krisztus mit írt le, mit jelentett ki arról, hogy ő mit vár tőlem, mint követőtől. Három dolgot gondoltam én arra, hogy hogyan lehet ezt innen elvinni. Mit kezdjünk vele? Az első nagyon egyszerű, adtam egy listát nektek, kezdjétek el fölírni ezt. Nem ártalmas, hogyha ez a lista megvan nálunk, külön kiírva, hogy ezt mondta Krisztus arról, hogy mit jelent őt követni, mit jelent tanítványnak lenni. Írjátok ki. A másik szerintem ebben a három hétben én arra hívlak benneteket, hogy töltsetek időt azzal, hogy én mit gondolok ezekről. Tartsatok egy önvizsgálatot. Hogy van ez most az életemben? Egy az Isten, és nincs más Isten rajta kívül az életemben. Hol tartok ebben a növekedésben? Az is, aki már régóta jár az Úrral, újra és újra vizsgálja meg, és az is, aki azt fontolgatja, hogy elkezdje követni. Vagy nemrég kezdte követni. És bár a rés nagy lehet, én szerintem az egy fontos döntés újra és újra meghozni, hogy ebben én követni akarok, Istenem. Én ilyen tanítvány akarok lenni végül. És újra és újra megvallani ezt Krisztusnak, hogy elfogad, vagy ezt jelenti követni téged, én ebben is követni akarlak téged. Aztán egy harmadik alkalmazása lehet, egy egyszerű imádság. Kérjétek meg az Úrtól, ha nem ő magától hozza majd. Én így szoktam imádkozni, inkább így mondom. Aztán mindenki fontolja meg, hogy ezt hogy éli meg. Néha szoktam úgy imádkozni, hogy Istenem, hozz egy olyan helyzetet, amelyben ezt megélhetem. Ahol egyértelműen látom, hogy ezt kérdezed meg tőlem, és én reagálhatok rád. Sokszor elsiklanak a szituációk az életünkben, és nem ragadjuk meg, hogy ezek helyzetek, ahol ezeket megélhetjük Krisztussal. Úgyhogy egy-egy ilyen imádság segíthet ezeket jobban megragadni, és megfogni és megélni a tanítványságot, tanítványi követést Krisztussal a mindennapokban. Hadd mondjak egy imádságot, nagyjából most már látjátok, hogy merre indultunk el, és jövét vasárnap innen fogjuk folytatni. Úr Jézus, valljuk, hogy te vagy az egy Isten, mindenekben az első. Elfoglaltad ezt a helyet. Az engedelmes életeddel, a haláloddal és a feltámadásoddal. És arra hívsz minket, hogy ezt ismerjük el tanítványként, és ezt éljük meg. Ebben növekedjünk, ebben formálódjunk. Hogy olyan gyülekezet lehessünk, olyan tanítvány lehessünk, akinek az Isten az életében egy, és nincs más Istene rajta kívül. Akinek az Ura te vagy, és nincs más Ura rajta kívül. Mutasd meg a héten, hogy ebben hogyan tudunk egy lépést tenni. Hogyan tudunk ebben követni téged, hogyan tudunk ebben tanítványok lenni. És amikor elbukunk, akkor pedig köszönjük, hogy ott van az a biztatás, hogy ez egy folyamat, és azt is használod abban, hogy kiformáld egy életen át az életünkben a te képedet az Atya dicsőségére. Amen.